Na, egy kérdésem van, aztán mutatok valamit. Készen van? Jó, tehát, hogy szerintetek ki minden idők legjobb rappere? Lássuk!
It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
Up and mess up the scene I set. I like to stand in a crowd and watch the people wonder, damn. But think about it, then you understand. I'm just an addict, addicted to music. Maybe it's a habit, I gotta use it.
Straight out of Compton, crazy motherfucker named Ice Cube. From the gang called Niggas with Attitudes. When I'm called off, I got a sawed off. Squeeze the trigger and bodies are hauled off. You too, boy, if you fuck with me. The police are gonna have to come and get me.
Listen if you're missing, y'all. Swinging while I'm stringing.
Hey!
What you're getting, knowing what I'm knowing, while the black band's sweating in the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want, gotta give us what we need.
Hey.
Our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be.
Ki volt, ki az? Yeah, Tupac, Dr. Dre, vagy Sub Bass Monster, magyarokat akarunk, vagy... És aztán rájöttem, hogy mert mi erre nyomtuk a diszkót, még annak idején, ez erre. És aztán rájöttem, hogy minden idők legjobb rappere az King D. King D. Ismeritek King D-t? Dávid király. Dávid király. Mert 3000 éve a slágerlisták élén az ő dalai vannak. Úgy hívják, hogy Zsoltárok. Zsoltárok. És ez az új sorozat, amit elkezdünk, és a következő hetekben gyűrünk, az a háborúk ritmusai, úgyhogy innen jönnek a ritmusok, meg majd jönnek még. És Dávid királynak a slágereit fogjuk nézni, jó néhány Zsoltárt meg fogunk nézni. Ma is egyet előveszünk. Ma ez csak egy vázlat lesz, óravázlat. A kifejtés az majd a következő hetekben történik. Ja, de hogy tényleg a dalai, a muzsikái, ugye mert ő zenész volt, húros hangszeren játszott, a szövegei, a dalszövegei, tehát már 3000 év óta ott vannak a slágerlisták élén. Tehát hihetetlen, hihetetlen. Úgyhogy lehet, hogy arra, amikor azt hallod, hogy Zsoltár a könyve, akkor arra az jut az eszedbe, hogy ó, hát nagyon szép kis tityi-totyi zene, meg milyen szépek, meg vigasztalóak, meg mit tudom én. Tehát, de szeretném megmutatni nektek, hogy ezekben a Zsoltárokban rengeteg hip-hop van. Oké, tehát hip meg hop. Fent meg lent. Ma is, amit nézni fogunk. Tehát sokkal inkább ilyen egyszerű, meg odamondós, mint magasztos. Van benne az is, de mindenféle. Oké, úgyhogy 59. Zsoltárt fogjuk nézni, ugye elkezdjük olvasni, de nem a legelejétől, hanem a 9. verstől. De már nagyon várom, hogy ezt megosszam veletek, mert hihetetlen jó. És tényleg ez a sorozat, amit most elkezdünk, ez abban fog segíteni bennünket, hogy hogyan legyünk valósak Istennel. Tehát valósnak lenni, mert piszok hamar meg tudjuk tanulni, hogy kéne viselkednünk, meg hogy kell viselkednünk, meg mi az, hogy kereszténység, és nagyon hamar elfelejtjük azt, hogy valósak legyünk Istennel. Tehát segíteni fog ez a sorozat abban, hogy megtanuljuk elhagyni azt a szokásunkat, hogy elmondjuk Istennek a kamut, hogy érezzük magunkat, miközben ő nagyon jól tudja, hogy érezzük magunkat. Beszélünk Istenhez úgy, ahogy esetleg hallottuk, hogy mások hogy beszélnek Istenhez, és hogy kell imádkozni, és azokkal a szófordulatokkal próbálunk Istenhez beszélni, akár a mi kis belső szobánkban, vagy akár amikor együtt imádkozunk. De közben a valós szavak azok belül vannak, nem kívül, és Isten tudja, hogy mik a valós gondolataink. És ez a célja ennek a sorozatnak, hogy ezeket a dolgokat elhagyjuk, hogy tényleg legyen egy valós kapcsolatunk Istennel, aki a legjobban ismeri a szívünket, és abszolút azt mondja, hogy minek futod ezeket a felesleges köröket, minek kell mondani ezeket a felesleges szavakat, mondatokat, mikor tudom, hogy másképp gondolod, vagy másképp érzed, mint ahogy most ezt kifejezed. Csak valamiért meg akarsz felelni magadnak, meg akarsz felelni az egyházadnak, a gyülekezetednek, a többieknek, a testvéreknek. Tudod, csak mondd, ahogy érzed, ahogy gondolod, legyen valós kapcsolatunk. Úgyhogy arra is rájöttem, hogy a legnagyobb ritmusaink az életben, a ritmusok belül, a legnagyobb dalaink, azok gyakran a legnagyobb csatáinkból jönnek. Azokban születnek a legjobb dalaink és ritmusaink, amiket Isten felé kifejezünk. Úgyhogy Dávid életén látjuk, hogy ő egy győztes harcos. Ha egy kicsit ismered az ő életét, Dávid királyét, tudhatod róla, hogy ő egy óriás ölő. Biztos hallottál már Dávid és Góliát küzdelméről, tehát Góliát egy 3 méteres fickó volt. Azt is tudhatjuk Dávidról, hogy Izrael legnagyobb királya volt, egy hatalmas harcos, és azt is tudhatjuk a Bibliából, hogy ő volt az, akit a legjobban szeretett. A szeretett gyermeke Istennek. Nem az, hogy legjobban, mindenkit ugyanúgy szeret, de az én szívem szerint való. Ezt mondta Isten. Igen. Úgyhogy jó lesz. De hála Istennek, hogy nem csak ezeket a pozitív dolgokat olvashatjuk róla, hanem egy csomó más dolgot is. És nem csak, ami még érdekes, hogy nem csak olvashatunk róla, mert mások írtak róla, hanem olvashatunk tőle, mert Dávid sok mindent írt. Tehát nem csak, hogy olvashatunk, hogy ki hogy látta Dávid életét, és leírták, hanem tényleg olvashatunk Dávid gondolataiban is, mert ő papírra vetette a gondolatait. Úgyhogy, és ezek egyébként a zsoltárok. Úgyhogy amikor olvasgatod ezt a könyvet a Bibliát közepén, aminek az a neve, hogy Zsoltárok, van 150 darab zsoltár, és ennek legalább a fele az Dávidhoz köthető, tehát Dávid írta. Legalább 70-80, de lehet, hogy még talán több is van. De amit biztosan tudunk, az az, hogy a fele legalább. Úgyhogy nem csak láthatjuk be nem csak az, hogy mi zajlik az életében, hanem hogy mi zajlik belül a lelkében. Oké? Tehát ez a léleknek a szavai is ott vannak ezekben a dalokban. Na, úgyhogy. Ez talán olyan, mint ahogy mi is. Hogy kívül látjuk azt, hogy mi történik mások életében, de senki nem látja azt, hogy mi történik belül. Ja, úgyhogy nézzük. Zsoltárok 59, 9. vers. Ezt mondja, énekelek neked, Istenem, mert olyan vagy nekem, mint magas kővár a hegytetőn, vagy bástya, vagy erődítmény, tehát egy kővár. Oké, a hegytetőn. Ez szép, nem? Olyan szép. Olyan szép. Jó hangzik. meg lehetne osztani a Facebookon, csodálatos, kirakni a háttérképednek, a telefonodon. Tehát, de tényleg, ha belegondolsz, milyen jó, nem, hogy azt mondhatod Istenről, hogy ő a kővárad. Tehát, hogy el lehet benne bújni. Nem csak elbújni, hanem megvéd. Tehát egy erődítmény körülötted. És ő az erőd, tehát ebben erő van. És támaszkodhatsz rá. Mert ez egy erős Isten, egy erős kővár, azt mondja. 10. vers. Isten szeret engem, és elém jön. Azt mondja. Tehát ő szeret engem, és elém jön. Tudod, mit jelent az, hogy elém jön? Az, hogy ő már előtted volt. És már járt előtted. Nem jó belegondolni, hogy Isten már járt előtted? Te itt izgulsz, szénné izgulod magad, élethelyzetekbe, szituációkba, munkáddal kapcsolatba, tanulásoddal kapcsolatba, a családoddal kapcsolatba, a gyerekeddel, az unokáiddal, a szüleiddel kapcsolatba, szénné izgulod magad, és Isten azt mondja, hát én már előtted jártam. Én már tudom, hogy mik történnek majd veled. Tehát ne izgulj, ne izgulj, ne izgulj. És mennyivel másabb így menni lépésről lépésre az életbe, hogy tudhatom, hogy Isten már előttem járt. Úgyhogy no para. Tényleg, no para. Úgyhogy azt mondja, hogy Isten szeret engem, és elém jön, és ez nincs kiírva, én mondom, jó, tovább. Elém jön, és győzelemre segít a harcban. Ugye ez nincs ott. Nincs, ezt elfelejtettem. Oké, tehát elém jön, győzelemre segít a harcban, megsegít, hogy ellenségeimet legyőzzem. Ez jó, nem? De várjál, egy kicsit bevadul. Mert eddig olyan kis... 11. vers. Ne öld meg őket egyszerre! Nehogy népen felejtsen, de szórd szét és várd meg őket hatalmaddal, uram és védelmezőm. Essenek csapdába büszkeségük és rágalmaik miatt, hiszen minden szavuk átok és hazugság. Pusztítsd el őket haragodban, végezz velük örökre. Oh. Mondtam, hogy hip meg hap. Tehát kicsit összezavarodtam, amikor ezt olvastam. Hát ez gyönyörű, szép, áhítatosan kezdődött, szépen, és aztán bevadult. Most ki ez, Dávid vagy a Drakula? Ki írta ezt a Zsoltát? Úgyhogy nem értem. Ja, nem értem. És akkor 13. vers így folytatódik. Ugye pont után. Hadd tudják meg az egész földön, hogy Isten uralkodik Jákob népén. 14. Előbújnak esténként, mint a kutyák! Morogva körülszimatolják a várost, csatangolnak, ennivalót keresnek, ha nem találnak, vonyítanak. De én minden reggel énekkel dicsérlek hűségedért, és szeretetedért, Uram. Bizony, te vagy erős kőváram a magas hegytetőn. Hozzád menekülök a veszedelem idején. Énekemmel dicsérlek, mert erős kőváram vagy magasan fenn a hegytetőn. Isten, én szerető Istenem. Na, tehát kicsit kidzós rác. Fönt, meg lent. Hihetetlen. Hihetetlen. De szeretném, ha tudnátok, hogy hatalmas előnyben vagytok. Hogy van egy kéz rajtatok. Istennek a keze. És ez egy hatalmas előny az életben. Hogy rajtad van Isten keze. Isten keze az életeden van. Oké, úgyhogy a kérdésem az ez. Min mehetett át Dávid életének ezen pontján, hogy ezek a gondolatok és ezek az igazságok így jöttek ki? Így. Tehát mi történhetett? Hogy ilyen hullámzó érzelmeket élt meg. Tehát olvastuk, nem? Tehát ez egy ilyen szendvics Zsoltár. Cukin kezdődött, cukin végződött, de közte aztán volt apai anyai. Tehát volt benne Isten ereje, volt benne Dávid küzdelme, tehát minden. És persze tudjuk azt, hogy sokféle dolog hullámzott Dávidban az ő életében, mert láttuk azt, hogy megölte Góliátot, oké, tehát egy kis pásztor fiúcska volt, pásztorka, vigyázott néhány állatra a legelőn, és aztán hirtelen óriás elő lett belőle, tehát harcossá vált hirtelen. De az, hogy mi történt belül, oké, tehát ezeket a dolgokat láttuk kívül, de az, hogy mi történt belül, azt nem láttuk. Hogy hogyan élte meg ezeket a dolgokat, és ezeket a szitukat. Úgyhogy három pontot szeretnék megosztani veletek, rögtön kisdobom, hogy tudjátok, a háborúk, a fegyverek és az út. Oké? Erről fogunk beszélni. Három gondolatra szedve. Tehát, ha azt mondja Róma 8.37-ben Pál apostol, ami mindjárt ki lesz írva, figyelj. Szerintem ezt kiírtam. Nincs kint. Na, nincs ott? Akkor kitöröltem. Mindegy, azt mondja, mindezek ellenére, minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek. Sőt, még annál is többek ő általa, ki által? Hát Jézus Krisztus által, aki szeretett bennünket. Tehát, ha ezt mondja Pál apostol, hogy győztesek vagyunk, és minden helyzetben mi vagyunk a győztesek. Oké? Tehát minden nehéz helyzetben. Sőt, még annál is többek. Akkor hogy lehet az, hogy helyzetekben nem érzem a szeretetét? Hogy lehet az, hogy mégis vannak helyzetek, amikor lent vagyok? És nem érzem. Tehát ha ő a védelmezőm, és ő megvéd az ellenem fordított fegyverektől, azt mondja, hogy én vagyok a győztes. Ha ő a kőváram, hogy lehet az, hogy én mégis ostrom alatt tudok lenni? És mégis ostromolnak dolgok, helyzetek, emberek, körülmények. Hogy? Hogy? És ezt a feszültséget írta ki Dávid ebben a Zsoltárban, és még sok Zsoltárban, és most át fogunk ugrani Dávid életének egy epizódjába, 1 Sámuel 19-be, és ott fogjuk megnézni, mert 1 Sámuel 19-ben történt az a helyzet, ami megfogalmazta az 59. Zsoltárt. Meg fogjuk nézni, hogy mi történt Dáviddal, ami miatt így jött ki ez a Zsoltár, amit olvastunk. Jó? De valamit meg kell értsetek. Meg kell értsetek, és ez nagyon fontos, hogy Isten nem menedék a baj elől. Isten menedék a bajban. Oké? Tehát Isten nem menedék a baj elől, hogy ne kerülj bajba, hanem Isten egy menedék, amikor baj van. És ez nagyon fontos, hogy megértsük. Már ennek a megértése sok választ ad a hitünk működésére az életünkben. A hitünk természetére. Isten nem menedék a baj elől, ő menedék a bajban. El tudsz ő benne rejtőzni, és el vagy rejtve ő benne, amikor jön a baj. Néha úgy érzed, hogy nehézségben vagy, de elárulok valamit, nem. Az nem nehézség, az edzés. Az edzés. Az edzés. Az nem nehézség. Amit te nehézségnek látsz, az Isten, azt Isten edzésnek tartja. Mert tudja, hogy nem lesz baj, ha józan maradsz benne, és meg fog erősíteni. Tehát edzés. Meg fog erősíteni az életedet, a jellemedet, a hitedet. Úgyhogy itt vagyunk, egy sem már 19, amikor Dávid megírta az 59. Zsoltárt, ez egy nagyon sikeres időszak volt, felkenték királynak, oké, tehát fiatal csóka volt még, amikor felkenték királynak, amikor felkente a próféta királynak Dávidot, akkor még egy másik király volt, Saul, de azzal, hogy felkente Dávidot királynak, azzal Saul likvidálva lett igazából a tervből, és Isten kiemelte Dávidot a hét testvér közül, vagy 8 testvér közül, ő volt a legkisebb, kiemelte őt onnan, és azt mondta, hogy ő az én szívem szerint való emberem. Ő az én emberem. Oké? És hallottátok már Dávidnak meg a Góliátnak a történetét? Igen? Nem fogom elmondani. De ha nem hallottad még, 1 Sámuel 17-ben el tudod olvasni, tehát Sámuel első könyve, az Ószövetségben van, 17. fejezet. Spoilerezek, jó? Góliát kinyifan. Tehát Dávid megöli Góliátot. Kész. Vége. Úgyhogy minden Góliát az életedben, spoilerezek, ki fog nyifanni. Oké? Okay? Tehát bármi is, és bárki is a Góliát az életedben, egy ellenség, aki el akar pusztítani téged, aki bántani akar, az ki fog nyifanni. Ez a sorsa. A Góliátoknak ez a sorsa. Nincs más. Lehet nagyobb nálad, lehet több az ereje most, vagy úgy tűnik, mint neked. Lehet hangos, nagyon hangos, és a legrosszabbakat mondja, a legrosszabbakat, tudja az érzékeny pontjaidat, tehát nagyon fel tud háborítani, nagyon ki tud akasztani, nagyon meg tud bántani. Lehet, de ki fog nyifanni. Ki fog nyifanni. Oké? De mutatok még valamit. King D-ről. Mielőtt még harcolt van a Góliáttal. Írt pár ritmust. Ő már akkor írta a repszövegeit, a ritmusait, mikor még a legelőn pásztorolta a bárányokat. Neki már akkor voltak dalai. És ez nagyon érdekes, és nagyon tanulságos. Tud, simogatta őket, meg terelgette a pusztába, közben énekelt nekik, ott volt nála a húros hangszere, hárfa, vagy mit tudom én, milyenek voltak akkor, valószínűleg hárfája volt. Ezt többször használja az ige, a hárfát. Úgyhogy tehát énekelt nekik. És aztán, amikor olyan helyzetbe került ezek után, hogy ott állt Góliát előtt, akkor jó megmondta neki. Most nem akarom elolvasni a történetet, mert ott van benne minden, hogy olvassátok el otthon, 5 perc alatt el tudjátok olvasni, tehát nem egy sok idő, egy jó vécézés közben. Lehet olvasni. Oké, tehát odaállt Góliát elé, és hirdette, hogy Isten mit fog tenni, és hogy ő mit fog tenni majd Góliáttal. És itt az elv benne, hogy írd már meg a ritmusaidat, mielőtt harcba mennél. Tehát legyenek dalaid még a harc előtt. Mert akkor már késő lesz dalokat írni. És kihirdetni, hogy Isten mit fog tenni. Hanem legyenek már előtte dalaid. Legyenek már előtte ritmusaid. Ne arra várj, hogy majd, ha pozitívra fordul a helyzet, akkor majd dicsőséget fogok neki adni. Nem. Ne várj arra, hogy majd, ha a tenger ketté válik, akkor majd hálát fogok adni Istennek, hogy ketté vált a tenger. Nem kell addig várni. Nem kell. Tudod, ne várj arra, hogy majd minden tökéletes lesz az életedben. Tényleg, ha majd minden frappás lesz, akkor majd biztos fogom tudni élvezni Isten jelenlétét. Nem kell. Isten jelenléte ott van mindenképp az életedben. Akár patent vagy, akár nem vagy patent. Tényleg. Ne várja arra, hogy eltűnjön minden gázos dolog, vagy ilyen, vagy függőséged, vagy bármi az életedből, ahhoz, hogy azt mondhast, hogy itt vagyok, Uram, használj engem. Nem kell, hogy eltűnjön. Nem kell. Nem kell. Isten olyanokat keres, akik hajlandók üvölteni, és kiáltani, és kiáltani, még mielőtt az első tégla lehullik Jerikó falaiból. Már kihirdeti a győzelmet. Isten olyanokat keres, akik már megfújják a győzelem kürtjét, még ott állnak a falak. Ja. Úgyhogy csak legyenek ritmusaid már a csaták előtt. Úgyhogy Dávid odaállt Góliát elé, ezt azért elmondom, hogy mi volt az üzenet a Dávidnak, ezt felolvasom nektek, jó? Mert annyira jó, ez is egy rap dalnak a szövege, lehetne. Tehát odaáll Góliát elé, az egész izraeli hadsereg hátul, mert két domb volt, középen a völgy, egyik dombon Izrael reszketett, a másik dombon a filiszteusok, azok nem reszkedtek, de onnan is kiállt Góliát, és gúnyolta Izraelt 40 nap, 40 éjjel reggel és este kiállt, és szapulta őket. És Dávid csak megérkezett, mint egy kis öcsike a három bátyjához, mert apuci küldte, hogy vigyél sajtot, meg kenyeret a tesóknak a harcba, biztos nagyon éhesek, meg nézd meg hozzá valami jó hírt, hogy vannak. Hát nagyon jól voltak, nem voltak életveszélyben, mert mindenki reszkedett a sátrába, mert harcról nem volt szó. De meghallotta, amikor odaért, meghallotta, hogy Góliát hogy szapulja Izraelt és Istent. Szóval hát ez így nem lesz, ez így jó. És odaállt. odállt. És ez 1 Sámuel 17:45. Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem. Oké, tehát csak Dávid a mikrofonnal nyomja. Mondta Dávid, én pedig az örökkévalónak, a seregek urának, Izrael serege istenének nevében megyek ellened, akit te gyaláztál. Tehát érzem benne a ritmust. Az örökkévaló még ma a kezembe ad, megöllek téged, a fejedet levágom, a filiszteusok seregének hulláit meg az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom eledelül. Akkor majd az egész világ megtudja, hogy van Istene Izraelnek. Oké, tehát Dávidnak olyan bizonysága volt, hogy győzelmet hirdetett még a győzelem előtt. Tehát már előtte kihirdette a győzelmet. Oké? Úgyhogy amikor dicsérem Istent, akkor nem az éppen elért helyzetem miatt dicsérem Istent. Nem azért dicsérem Istent, amilyen körülményekben vagyok éppen, hanem egyszerűen csak dicsérem őt. Dicsérem őt, mert rengeteg ígérete van számunkra. Nem azzal foglalkozom, hogy miben vagyok most, hanem győzelmet hirdetek, mert Istennek rengeteg ígérete van, amik meg fognak történni. Úgyhogy hagyj prédikáljak egy kicsit a háborúkról. Jó? Első pont, a háborúk. Háborúk. Dávid háborúiról szeretnék egy picit szólni, mert felkenték királyá, levágta a Góliát fejét, és aztán miután levágta Góliát fejét, ment Saul sátrába, ugye, mert akkor még Saul volt hivatalosan a király, ő már fel volt kenve királynak szellemileg, de aki még a trónon ült, az még Saul király volt, ő is reszketett a sátrában, a csatamezőn, és ment Dávid Saul sátrába. Vitte Góliátnak a 22-es bőrfoci méretűt, mert nem 6-os bőrfoci, anyas bőrfocival focizunk, egyik 6-os, vagy 5-ös, 6-os, mindegy. Góliátnak 22-es méretű feje volt, tehát hatalmas volt, és vitte, levágta a fejét Dávid, és vitte. És ment a sátrába Saulnak, hogy elmondja, hogy Saul, a győztes kéz az velünk van. Tehát Istennek a keze velünk van. Nézd, és Saulnak meg mi volt rá a válasza? De nincs is kardod. Nem is volt kardod. És Dávidnak a válasz mi volt? És nem volt kardom, igen. De használtam azt, ami a kezemben volt. És aztán így szereztem meg az ő kardját. Amivel aztán levágtam az ő fejét. Itt van, tessék. És aztán mit csinált? Még bevonult a városba, a levágott fejjel Dávid, és mutogatta az embereknek is a városba. És mi történt? Ott volt egy csomó asszony, aki követte őt, és énekeltek. És dalokat írtak, ritmusokat írtak Dávid győzelméről. Emlékeztek erre a mondatra, hogy Saul megölt ezreket, Dávid 10 000-eket. Ja. Úgyhogy hihetetlen. Tehát Dávid harcos, felkent király, de beindult a zenei karrierje is. Hogyan? Hát úgy, hogy Saul elkezdett megőrülni. Szó szerint. Megtébolyodott. És olyan rohamai voltak, dürohamai, meg ilyen depressziós rohamai, hogy csak elbújt, és Dávidot kérte meg, hogy gyere be a sátramba, és csak penges nekem. Instrumentális zene, tehát nem szöveg, hanem csak penges nekem, mert az az ajándék, ami neked van ezzel a hangszerrel, meg minden, ez engem megnyugtat. És tényleg, amikor pengette a hangszert Saul sátrában, Dávid, akkor Saul megnyugodott. Egy ilyen természet feletti nyugalom jött rá. Úgyhogy, na mindegy, a lényeg az, hogy Dávidról mindezek után, hogy így végigmutatta Góliátnak a fejét, tehát az utcán énekeltek róla. Oké? Tehát Dávid befutott. Ha azt gondolt eddig, hogy a Biblia unalmas, hát ezeket mind el tudod benne olvasni. Oké, ez sem már 18. Mindjárt elérkezünk a 19-hez, csak ezek az előzmények nagyon fontosak. Ez sem már 18, 6.-7. vers. Azt mondja, történt egyszer, hogy Izrael serege, amelyben Dávid is harcolt, Saul vezetésével éppen a filiszteusok ellen vívott győztes csatából tartott hazafelé. Oké, ez már egy másik csata. Az asszonyok minden városból Saul és a sereg elé vonultak, hogy üdvözöljék őket. Tehát ez a sereg már, az az asszony sereg a városból, akik először elkezdtek ott énekelni, tudod, amikor hozta a Góliát fejet. Oké, tehát ezek már visszatértek, ezek a rajongók, amikor megjelenik a sztár, akkor... Hadd érjek hozzá. Oké, tehát az asszonyok minden városból Saul és a sereg elé vonultak, hogy üdvözöljék őket. Nagy örömmel énekeltek, táncoltak, hangszerekkel zenéltek, és így dicsérték a győzteseket. Megölt Saul ezreket, Dávid meg tízezreket. Gondolhatnánk. De, 8. vers, Saulnak ez nagyon rosszul esett. És megharagudott miatta. Azt gondolta, lám, Dávidnak 10-szer annyi filiszteus megölését tulajdonítják, mint nekem. Ha ez így megy tovább, még a királyság is az övé lesz. Mintha nem tudta volna, hogy már föl van kenve királynak. Na mindegy. Ettől kezdve gyanakvással figyelte Dávid minden lépését. Oké, úgyhogy ez visz bennünket át, 1 Sámuel 19-re, az 59. Zsoltárhoz, oké, az 59. Zsoltár háttere, mert itt a Zsoltárban azt olvastuk, hogy erőt kér. Ő az én kővárom, erőre van szükségem. És erőt kér Istentől a küzdelméhez. És most próbáljuk megérteni a küzdelmeit, hogy megértsük, hogy milyen erőre is van szüksége. Mert az fontos, hogy meg kell értsük a küzdelmeket, ahhoz, hogy meg tudjuk érteni. Ha nem értjük meg a küzdelmeket, akkor nem fogjuk megérteni az erejét. Hogy miért az az ereje, ami... Na mindegy, az majd a végére jutunk el oda. Oké. De valami nagyon fontos, hogy Isten jelenléte az nem egyenlő a nehézségeknek a megszűnésével. Tehát nem akkor valós Isten jelenlét az életedben, ha nincs nehézség. Vagy ha majd nem lesz nehézség. Vagy ha majd kijövök a nehézségből, akkor majd az Isten jelenlétének a bizonyítéka. Nem. Nem. Sőt, mondhatjuk azt, hogy a legnagyobb bizonyságaid, a legnagyobb dolgok, a legnagyobb bizonyságok, a legnagyobb próbáidból fognak kijönni. Isten jelenlétének a bizonyítékai, ezek a legnagyobb nehézségeidből fognak kijönni. Azok fogják megszülni. A legjobb ritmusaid, a legjobb dalaid, azok a legnagyobb csatáidból származnak. Úgyhogy azt gondolhatnád, hogy Dávid elkalapált a Góliátot, aztán Dávid Saul-el együtt elverték a filiszteusok, és azt gondolnánk, hogy na, akkor most Dávid elmenj nyaralni. De nem ez történt. 1 Sámuel 19, 7. vers, figyelj, megy tovább a történet. Ettől fogva Dávid ismét ugyanúgy szolgált Saul udvarában, mint azelőtt. Ugye, tehát Saul mellett volt, zenélt neki. Majd ismét kiújult a harc a filiszteusok és Izrael között. Nagyon érdekes. A harc az sosem állt meg. A harc sosem áll meg. Figyelj, a harc az nem fog megállni. Azt gondolnád, hogy átmentél most egy nehézségen, és veled volt a győztes kéz, de a harc az sosem fog megállni. Én nem megfélemlíteni akarlak, meg nem elbátortalanítani, hanem pont azt mondom, hogy ez a valóság, de elárulom, hogy van menedéked. Van menedéked. Isten menedéked. Mert nem az van, hogy megölöd a Góliátot, és megkapod az aranyérmet, és akkor kapsz egy olimpiai életjáradékot életed végéig. Hátradőlsz, és el tudsz lenni az olimpiai életjáradékot, de megnyerted az aranyérmet. Nem, nem. És kirakod a Góliát fejét a vitrínbe, és akkor egy fejet elég volt, és kész. Rendben van az életem. Nem. Nem. Tudod, mi volt Dávid győzelmiért a jutalom? Na, mi volt? Még több csata, és még több háború. Ez volt a jutalom. Köszi, Uram, köszi. Oké? Okay. Úgyhogy, jó tanács. Mielőtt még megosztanád az eljegyzésed fotóit, csak gondold végig. Mert ugye az ember megosztja, vagy mit tudom, bármit megosztasz. azért azt mondd meg, hogy mindenki tudjon róla, és boldog legyen, hogy átéljék azt a boldogságot, amit te átélsz. De csak figyelj! Most mindegy, hogy miről van szó, az eljegyzésedről van szó. Az eljegyzésed jutalma, tudod, mi lesz? Még több háború. Tudom ezt. De tényleg, ez így van. Vagy ha azt nézzük, hogy 2013-ban, amikor alakult a gyülekezetünk szeptemberében, meghoztuk a döntést, sőt, léptünk hitben, és még több háború lett. Másfajta háborúk, mint előtte, de még több háború lett. Lettek háborúk bennünk, oké? Lettek anyagi háborúink, tehát pénzügyi háborúink, és lettek csapattagokban háborúk, akik most sajnos nincsenek köztünk. És sajnos úgy váltunk el tőlük, mert ők váltak el mi tőlünk, hogy nem volt jó. Nem volt jó. Tehát, hogy de valahogy ez van. Tehát, amikor eldönt az ember, hogy megházasodunk, akkor még több háború lesz. Amikor eljutsz arra a döntésre, hogy oké, 10 évig elhanyagoltuk a házasságunkat, vagy 20 évig, vagy 30 évig, jaj, de most rendbe fogjuk hozni, és eldöntjük, tehát, és azt hiszük, hogy a döntéssel minden izé lesz. Rózsaszín, meg lepkék fognak repkedni, hogy már eldöntöttük. Nem, csak még több háború. Még több háború. Hogy küzdesz egy területen, megvan az elhatározásod, megvan a döntésed, hogy oké, akkor itt változtatok, és azt hiszed, hogy most minden utazó sebességre ráberaktad ötösbe, alacsony fordulatszámon, és szépen repülünk. De nem. Még több háború. Még több előléptetnek a munkahelyen? Még több háború. Mert emberekkel kell foglalkozni. És az emberek azok borzasztóak tudnak lenni. Tényleg. Vagy mit tudom én? Tehát fizetésemelést kapsz? Fizetésemelést kapsz? Nagyszerű. De nagyobb lesz a felelősséged. Még több háború. Ez így van. Tehát a csaták nem szűnnek meg. Meg lesz a házad? Új lakás, új ház. Neked kell kitakarítani. Lehet, hogy nagyobb, de nagyobb háborúk lesznek. Oké? Tehát, hogy ha megállunk Góliátnál, hogy Dávid legyőzte Góliátot, ha itt megállunk Dávidnál is, vagy itt megállunk a saját életünkben, akkor nem látjuk az egésznek a lényegét. Az egész életünk lényegét nem látjuk. Mert az élet az folytatódik. Oké? Megölted Góliátot, nagyszerű. De most van valami nagyobb számodra. Ezt mondja Isten. Most van valami nagyobb. Úgyhogy mindezek után csak félve teszem fel a kérdést. Még mindig akarjátok, hogy Isten válaszoljon az imáitokra? Ugye, mert ha megadja, még több háború. Még több háború. De se baj, mert van egy kővárunk. Oké? Ezt sose felejtsétek el mindeközben. Oké? Na, de Saul, mivel rossz állapotban volt, szüksége volt valakire, aki harcol helyette. Neki kellett volna, de hát jól jött ez a Dávid gyerek. Nem kedvelte, de neki kellett valaki. Kellett valaki, aki harcol. És gyakran tényleg ez történik, hogy emberek kihasználnak minket. És kihasználnak téged. Hogy tehát dolgokért kihasználnak, mert vannak dolgok, amit meg tudsz tenni értük, de egyébként nem értenek veled egyet, meg lenéznek, de viszont az, amit te meg tudsz tenni nekik, azt kihasználják. De amúgy meg nem szeretnek. De azt még úgy nem mutatják ki. Oké? Csak titokban. Úgyhogy néha az, ami ajándék, az nem is annyira ajándék. Emiatt. Tehát Saul egyértelműen ki akarta nyírni Dávidot. Az egyik oka egyébként annak, hogy ki akarta nyírni az, amit olvastunk, a másik oka, mert el akarta venni a lányát feleségül. Az Dávid. És akkor azt mondta Saul Dávidnak, hogy neked adom a lányomat, ha megölsz 100 filiszteust. Dávid mit csinál? Jó van, hát ő harcos. Jó. És hozott 200 filiszteust ölt meg, és körülmetélte őket. Oké? Mert azt mondta, 200 filiszteusnak az előbőrét hozta. Elhozta, mit tudom én, szatyiba valami, nem tudom, mibe, de elhozta. tehát nem csak megölte őket, hanem még dolgozott is rajtuk. Tehát mindegy. Tehát Dávid megtette. Ügyelt a részletekre. De Saul nem ajándéknak szánta ezt a lehetőséget, hogy na, tényleg, hogy egy jó férje legyen a lányomnak. Nem, ő azért mondta, hogy menjen 100 filiszteust megölni, mert azt gondolta, hogy majd ott jó megölik. Tehát ő a halálba küldte igazából Dávidot. Erre Dávid kétszer annyit kinyírt. Tudod, úgyhogy főtt a feje Saulnak rendesen. De ebből látom azt, hogy néha az, ami háborúnak tűnik, az ajándék, és sokszor az, amit azt gondolom, hogy ajándék, az nem ajándék. Az háború. Azt azért küldte valaki, hogy megöljön. Csak jónak néz ki. Úgyhogy Dávid legyőzi őket, és ugyanúgy, hogy neked is vannak filiszteusok az életedben, vagy góliátok, és legyőzed őket. Le tudod győzni őket. És amit itt látunk, az, hogy Dávidnak nagyon jól megy a külső harc. Tehát jól csinálja. Tehát Góliátot legyőzte, körülmetélte meg, kinyírta azt a 200 filiszteust. Tehát marha jól megy. Tehát ezek a külső dolgokkal való küzdelem nagyon jól megy Dávidnak. De ami, és erről akarok most egy kicsit többet beszélni, ami sokkal húzósabb, nem csak nálunk, hanem mindannyiunknál, azok nem a külső harcok, hanem a belső harcok. Amik belül történnek, amik belül zajlanak. Mert Dávid inkább, ha megnézed Dávid életét, a külső harcokban jól ment, a belső harcokban viszont gyakran elesett. Oké, úgyhogy a 8. vers azt mondja, csak visszaugrunk, vagy ott volt, 8. Ja igen, itt van. Majd ismét kiújult a harc a filiszteusok és Izrael között. Ebben Dávid is részt vett, és olyan nagy győzelmet aratott, hogy a filiszteusok futva menekültek a csatában. De mindeközben meg zajlik egy csata Dávidban. Oké, Dávidban. Tehát az egyik oldalon felemelkedőben van, mert a külső csaták nagyon jól mennek, de közben pedig történik valami belőle. A másik oldalon van egy harc kialakulóban. És a 9. vers azt mondja, egyszer, amikor Saul a házában ült, ismét megszállta a gonosz szellem, amelyet Isten küldött. Tehát ez azt jelenti, hogy Isten levette a kezét Saulról, és áttette a kezét Dávidra. Oké? Tehát levette Saulról, és áttette a kezét Dávidra. És nagyon érdekes, mert most egy különleges feladatot kapott Dávid. Egy olyan feladatot, ahol olyas valakit kellett szolgálnia, aki rettegett az ő képességeitől. Érted? Tehát ott kellett maradjon egy olyan embernek, aki őt ki akarja nyírni, aki fél az ő képességeitől, fél attól, hogy ő lesz helyette a király, de Isten azt mondja neki, hogy itt kell maradj mellette. És szolgálnod kell ezt az embert. Itt kell maradj mellette. Hihetetlen. És ez nagyon kemény. És Saul szorong, érzi, hogy meg van csúszva, érzi azt, hogy képtelen megtartani magát, és elkezd nagyon-nagyon hülyén viselkedni. De tudod, ez... Szóval, nagyon hülyén viselkedni. De tudod ezt, hogy milyen, amikor úgy belül meg vagy csúszva, meg szét vagy csúszva. Tudod, amikor elveszed az uralmat magad felett, bármit csinálsz, csak rosszabb lesz. Bármihez nyúlsz, csak rosszabb lesz. És aztán eljátszod a kemény csávót, kemény csajt, megpróbálod a kezedbe venni az irányítást. Oké? Tehát majd én. És akkor irányítasz mindenkit magad körül, ugye, mert mindenki hülye körülöttem, azért vagyok én is bajban. És aztán magamnak létrehozom úgy a bajt, hogy már megint nekem, na mindegy. Tehát ez egy olyan örök körforgás, hogy már megint bajba kerültem miattatok, úgyhogy megint kezembe kell vegyem az irányítást. És, ja, tehát ez egy örök körforgás, és ez Saul. Ez Saul. Mert nem bírta soha összeszedni magát. Mert önmaga körül forgott, mindenki más hibás volt. És ezért kellett Dávid neki, hogy játszon ott a sátorban, hárfán, megnyugodjon, hogy elterelje Saulnak a gondolatait. Persze ilyesmivel nem történik. Igaz? Soha nem kell elterelni a gondolatainkat. Ilyenek nincsenek mi életünkben. Dehogy is. Na mindegy. De azt látjuk, hogy Dávid egy harcos is, és egy imádó is. Egy imádó. Aki egy szemében harcol, de meg is nyugtat. És most egy olyan helyzetbe kerül, ahol az ajándéka hozza egy olyan helyzetbe, ez a képessége, ez az ajándéka, hozza egy olyan helyzetbe, hogy lehetősége lesz az ellenállásra. Ennek a támadásnak az ellenállására. Majd, és meglátjátok, hogy hogyan. Hihetetlen. Hihetetlen. Oké? Okay? Úgyhogy, második pontunk a fegyverek. A fegyverek. Milyen fegyvereink vannak? 9. vers. Dávid éppen a király előtt pengette a hárfáját. Saul, aki a kezében tartotta a lándzsáját. Megvan a kép. Saul kezében a lándzsa, mit tudom én, milyen kezes volt. Tehát Saul kezében a lándzsa, ez elég veszélyes, nem? Egy sátorban egy őrült királya, akinek a kezében van a dárdája, és amúgy meg akar engem ölni, utál engem, gyűlöl engem, tehát... De mit csinál Dávid? Az ő keze hol van? A hárfán. Az ajándékánál. A feladatánál. Amiért Isten oda helyezte őt. Csak csinálta. Ott volt rajta. És 10. vers, hirtelen azt gondolta Saul, figyelj, most megölöm Dávidot. A falhoz szegezem. Tehát ezt ne úgy képzeld el ezt a sátrat, hogy ilyen 30 méter hosszú, és akkor... Tehát ez egy... Bocs. Tehát ez egy kis sát. Tehát jó, nem is kétszemélyes, de hogy nem egy óriás sátor. Tehát, oké, tehát azt mondja, a falhoz szegezem. És azzal a lándzsát Dávid felé hajtott, aki azonban félrehajolt, így a lándzsa a falba fúródott. Dávid kifutott a házból, és még az éjjel elmenekült. Oké, kérdés. Kivel harcol Saul? Mert a felszínen úgy tűnik, hogy Dáviddal. Úgy tűnik, hogy Dávid az ellenfele. De azon tűnődöm, hogy hányszor volt az én életemben az, hogy azt hittem, hogy valakivel, vagy valakikkel küzdök. De a valós küzdelem és a valós háború az nem ellenük volt, hanem önmagammal. És én bennem volt. Dávidról beszélünk, de beszélhetnénk magunkról is. Vagy beszélhetek egy kicsit magamról. Oké? Tehát, hogy volt itt, amikor meg akartam ölni azt, amit Isten ajándékként adott. Jó, nem úgy akartam megölni, jó? Tehát... meg... De hogy tudod, hogy ráförmettem emberekre. Kiakadtam rajtuk. Közben Isten azért adta ezeket az embereket körülöttem, mert ajándékok voltak. Mert Isten előrébb akart engem vinni. De én úgy bántam velük, hogy? És nem jó. Nem jó. És arra jöttem rá, hogyha most bocsánat, nem jöttem rá, hogy ha én helyre állnék, ha a saját gondolataimat a helyére tenném, akkor ha a saját látásomat rendbe hoznám, akkor... minden a helyére kerülne. De tényleg. Úgyhogy Saul egy két lábon járó polgárháború. Benne megy a háború, és kivetíti a belső harcát a hozzá legközelebb álló emberekre. Ismerős ez? Dehogy is. Szülők teszik ezt gyakran a gyerekeikkel. Vagy házastársak egymással. Oké, tehát szülők, tudom, hogy szereted azt a gyereket, tudom. De itt nem az a probléma, hogy szereted-e a gyerekedet, vagy sem. Itt az a probléma, hogy nem szereted magad. És amikor nem szereted magad, az egy olyan belső háború, hogy nem tudod szeretni a gyerekedet, mert Isten adott neked egy szeretetet, amivel tudod, hogy szeret téged, És amikor ezt a szeretetet megtapasztod, hogy Isten szeret téged, így tudod szeretni a gyerekedet is. De ha ez nincs meg, akkor lehet, hogy van egy ösztönös szeretet a gyerek iránt, de háború van. Háború van. Sajnos. Ja. Ugyanígy a házastársaknál is. De tudod, tehát, hogy küzdök magammal. Küzdelem van bennem. És amikor magammal küzdök, akkor azok ellen küzdök, akiket Isten értem rakott az életembe. Ja, úgyhogy ne akard megölni azt, amit vagy akit Isten használni akar az életedben, hogy menj előrébb. Ne akard megölni. Ja. Annyira szeretnék Dávid lenni, megölni Góliátot, csatákat nyerni, hárfán játszani, dalokat írni. Szeretnék. Tényleg szeretnék. De néha Saul vagyok. Néha Saul vagyok, és olyan dolgok ellen küzdök, amikért igazából harcolnom kéne. Ja. Úgyhogy Dávidnak most döntenie kell, és neked is. És ezt a döntést fogjuk látni majd ebben az egész sorozatban. Mondom, hogy ez csak az óravázlat. A kifejtés ez majd a következő hetekben jön. Oké, tehát a döntés. Tehát neked kell eldöntened, hogy melyik fegyvert használod. És mikor használod ezt. Tehát. Saul dobja a dárdáját Dávid felé. Ez megvan? Megvan a kép? Csak képzeld el, dobja. És elvéti. Micsoda ellentét. Tehát Saul kezében a dárda, Dávid kezében a hárfa. Dárda, hárfa. Ha kőpapírollót játszanánk, akkor melyik szeretné lenni? Dárda vagy hárfa? Melyik győz? 1, 2, 3. Jó, van aki szellemi nagy ágyuk. De hogy, ja, tehát, amikor Saul elhibázza, Dávid tényleg döntés előtt áll, hogy most mit csináljon. Ja, mert a dárda az beleáll a falba. És itt jön a döntés, amit meg kell hozzak, hogy leveszem a kezemet a hárfáról, megfogom a dárdát, és úgy visszadobom, de ez a kérdés, hogy visszadobjam? Tehát ezt csináljam? Hogy visszadobjam? Mert egyébként azt tudjuk, hogy Dávid nem hibázik. Igaz? Tehát Dávid 5 kővel ment Góliát ellen, de nem azért, mert hogy talán az 5. eltalálom. Ő az elsővel eltalálta. Csak tudta, hogy a Góliátnak vannak testvére is. Úgyhogy van még nálam 4. Hogyha jönnek a tesók, ők is kapnak egyet. Oké? Tehát ezért kellett csak az 5 kő. Tehát, hogy Dávid nem hibázik. Tehát, ha ő megfogja azt a dárdát, nem kell ódákat zengeni Dávid célzására, neki megy. Ő nem bénázza el, mint Saul. Oké? Tehát csak tud, Dávid ellen nincs második esélyed. De Dávid azt tette, amit szerintem a legnehezebb volt megtenni. Semmit. Tudod, milyen nehéz nem visszavágni, mikor ott a lehetőség? El lett sütve a fegyver, van még benne töltény, és oda lett téve az orrod elé. Ja. Tudod, milyen nehéz nem manipulálni egy helyzetet, mikor ott a lehetőség? Nem irányítani, kontrollálni, mikor ott a lehetőség? És megcsináltathatnád másokkal, amit te akarsz? Ja. Úgyhogy Saul dob, Dávid mit csinál? Dávid görnyed. Meghajol. Ja. És hihetetlen a kép. És görnyed, mert nincs más választása. Görnyed. Hárfával nem lehet elugrani. Az egy stabil hangszer. Attól fölállni lehet. Persze utána a legvégén elfut. Pont azért, mert nem akart semmit csinálni. Nem akart a bántani Sault. De hogy ott maradt a hárfánál ebben a helyzetben. Ja, úgyhogy Tehát Saul kezében a dárda, Dávid kezében a hárfa, és figyelj, vajon kin van Isten keze? Tényleg? Tehát kin van Isten keze. Melyikükön van a kettő közül a győztes kéz? Persze költője kérdés. Mert Saul közel volt, tehát keze a dárdán van, közben Dávid keze a hárfán, nem tud védekezni, nincs pajzsa, vagy valamilyen légvédelmi elhárító rendszere. De közel van, és azért Saul is egy harcos volt. És az ereje meg minden, tehát kiemelkedő volt, azt írja a Biblia, hogy ő kiemelkedő volt a többi férfi között, tehát egy fejjel nagyobb volt ő a többieknél. Tehát nem egy gyenge muki volt. És mégsem tudta eltalálni. Nem. Tudod, mire gondoltam? Hogy ebben a szobában nem csak Saul keze volt, meg Dávid keze volt, hanem ott volt egy harmadik kéz is, amelyik belenyúlt a repülő dárdába. Ezt nem írja, ez az én fantazmagóriám, de el tudom képzelni, hogy Isten keze ott volt abban a sátorban. Hogy amikor Saul dobta azt a dárdát, Isten belenyúlt. Isten keze belenyúlt. És nem tudta eltalálni. Milyen bátorító ez. Hogy Isten keze bele tud nyúlni, amikor támadásokat kapunk. Isten keze bele tud nyúlni. És nem talál el. Oké? Úgyhogy figyelj rám. Isten keze az életeden van. Dávidon is ott volt. És a tiéden is rajta van. És jön az ellenség dárdája, és Isten keze ott van. Nem! Őt nem bánthatják. Őt se bánthatják. És ott van Isten keze. Érted ezt? Azt mondja Isten, nem. Most nem. Őt sem. És belenyúl. És megvéd. Úgyhogy csak tartsd a kezed a hárfádon. És Isten is rajta tartja az ő kezét a dárdán. Csak hagyd ezt. Te csak hagyd a hárfán, és Isten keze rajta lesz a dárdán, ami repül feléd. Nem fogja engedni, hogy meghalj. Nem engedi, hogy ez a károdra legyen. Nem. Nem alszik az Úr, érted? Nem alszik. Rajtad tartja a szemét, hogyha a hárfán tartod a kezed. Úgyhogy Dávidnak hangszere volt, Saulnak fegyvere. Úgyhogy lehet, hogy az imádat is egy fegyver. Az. És lehet, hogy Dávid tudta, hogyha a kezemet a hárfán tartom, és hagyom, hogy Isten harcoljon, nem én bosszút álljak, hanem Isten harcoljon, akkor én legyőzhetetlen leszek. Mert akkor ott Isten ereje fog érvényesülni, nem az én erőm. Úgyhogy vannak itt imádók? Ja, vannak. Tehát lehet azt mondani, hogy fú, hát ez tök érzelmi, meg mit tudom én. Nem, ez nem érzelmi, ez a túlélés. Apukám, anyukám, ez a túlélés. Mert támadás van. A harcok újból és újból kiújulnak. Dárdák repkednek. Úgyhogy nincs választásunk. Úgyhogy túlélés. És meg kell tanulnunk, hogy hogyan kell görnyedni, kisebbé válni, vagy meghajolni, elhajolni. Oké? Azt mondja 2 Korintus 10, 4. 5. vers, Pál apostol írta ezt, figyelj. A mi fegyvereink nem embere alkotta eszközök, hanem szellemi fegyverek, amelyek Isten ereje által hatásosak. Ezekkel le tudunk rombolni minden büszke erődítményt, amelyet az ellenség azért épített, hogy Isten igazi megismerését megakadályozza. Tudnék az összes szóról beszélni nektek még, vagy 5 órát, ha itt maradnánk. De tehát hihetetlen gazdag, csak olvasd el 10-szer, boncolgasd egy kicsit, gondold át, hogy mit olvastál. Oké, a lényeg az, hogy nem fogom visszadobni a dárdákat. Tapsolni fogok. Felemelem a kezemet, imádni fogom Istent, csinálni fogom azt, ami az én ajándékom. A dicséretem össze fogja zavarni az ellenséget, és ez történik, és ez történt. És Dávid tudta, hogy ugyanaz a kéz, ami megmentett őt az oroszlántól, a medvétől, Az a kéz, amelyik felkente őt, ez a kéz rajta van. Rajta van az életén. És Saul nem ölheti meg azt, akit Isten megkoronázott. Úgyhogy, harmadik pontunk. Az út. Az út. Az út. Ahogy küzdök. A módja annak, ahogy küzdök. Hogyan küzdök? A következő. Figyelj. Nem a győzelemért harcolok. A világ harcol a győzelemért. Oké? A világ. De én nem. Tudod, miből harcolok? Én a győzelemből harcolok. A győzelemből. És az imádatom a fegyverem. Úgyhogy amikor repül feléd a dárda, amit én dobok, vagy valaki más, és beleáll a falba, akkor adhatok egy tanácsot, hogy mit csinálj. Adok. Környegy. Dávid, környegy! Dávid, környegy! Mindjárt fölállunk, azt csináljuk, megtanuljuk a mozdulatot. Mit szóltok hozzá? Adjám, állj a derekam! Egész héten görnyedtem. Tehát görnyedj! Görnyedj! Hagyd, hogy úgy legyen, ahogy Isten akarja. Ez a görnyedj. Hagyd! Hogyan bírta Dávid a hárfán tartani a kezét? Ez döbbenetes. De hogyan bírod elviselni azt, hogy repkednek feléd a dárdák? Ott a fejed mellett. Hogy? Dávid tudta. Ha megnyerem a lelkemben lévő csatát, Isten megnyeri a kint lévő csatát. Ha én megnyerem a lelkemben lévő csatát, Isten meg fogja nyerni a külső csatáimat. És ez az igazi háború. Mert az igazi háború az belül van a fegyverekkel együtt. A sorozat többi részében, ja, egyébként visszajöttök jövő héten is, mert ezt tovább fogjuk ám boncolni. Itt kell lenni. Nincs mese, gyertek vissza. Pestről is csak másfél óra. Ugyan már. Na, de ha visszajöttök, megmutatom a következő hetekben, hogy hogyan tegyétek azt, amit Dávid is megtanult. Hogyan élj azon a helyen, ahol esetleg folyamatos háborúban kell élj. Oké? Tehát hogyan? Mikor belül háborút érzel, hogyan élj? Mit csinálj? Hogyan tanuld meg elmondani magadnak azt, amit Isten mond? És nem valami műanyag dolgot mondani magadnak. Vagy nem a régi kazetták, hanem folyamatosan lehúznak téged, és folyamatosan negatív dolgokat. Megtanuljuk, vagy meg lesz az esélyre, hogy megtanuljuk, hogy azokat mondd magadnak a nehéz helyzetekben, amiket Isten mond. És nem az, hogy már megint SAR napom van, már megint mindenki hülye körülöttem, tudod, szerencsétlen vagyok, mindig is az voltam, és a szokásos mondatok meg szavak, amiket így megtanultam az évek alatt. Tehát nem. Tehát, sajnos sokszor a félelmeinket mondjuk magunknak, de nem lehet félelemmel küzdeni a félelem ellen. Úgyhogy 59. Zsoltár, figyelj csak, ezzel vezetjük le a dolgot. Tehát arról szól az 59. Zsoltár, amit tett Dávid, mikor Saul felé dobta a dárdát. Dávid a kezét a hárfán tartotta. És ez egy kép. Lehet, hogy köl nekem egy illusztráció. Gyere, Józsi! Gyere! De, hogy én leszek Saul, gyere föl. Én leszek Saul. Ő Józsi a barátom. Ezek a hárfás kezek. Igen. Gittyós, ez már 21. század. Ott meg az én kezem. Ez meg az én kezem, ez meg Saul keze. Itt van az én kezem, gyere ide középre. Nézd a többiek felé szépen. Én itt el vagyok mögötted, beszélek. Én leszek a magyar hangod, jó? Na, tehát, hogy ez egy kép, az egész egy kép, az 59. Zsoltár, hogy hogyan maradj meg, oké? Okay? Hogy megmaradsz a bizalom helyén, az alávetettség helyén, és hihetetlen. Tehát egy olyan időszakban meg tudsz maradni a bizalom helyén, amikor minden örvénylik. Amikor próbákon mész keresztül, amikor jönnek a dárdák. Jó, nem kikerülnek. De jönnek a dárdák ezerrel, és ott van a Saul keze, egy kép. Annak a keze, az én kezem, Saul keze, hogy én irányítok mindent. Dávid keze pedig arra kép, hogy megmaradok a hárfánál, megmaradni. Nem én akarom irányítani a dolgokat. Úgyhogy játszott a hárfán, és az volt benne, hogy figyelj, ha a kezemet a hárfán tartom, akkor nem lesz gond. Akkor legyőzhetetlen leszek. Oké? Ezt gondolja. Tudod, ha békességben leszek, ha békességben tartom a szívem, akkor nem történhet baj. És erről beszélt akkor, amikor az 59. Zsoltár 10. versben azt mondja, hogy te vagy az én erőm. Oké? Te vagy az én erőm. Tehát, hogy nem az én erőm, hogy vissza fogom dobni, hanem te vagy az én erőm. De aztán így folytatja, rád figyelek. Nem, ez is érdekes, mert mintha azt mondta volna, hogy igen, én Saullal vagyok egy sátorban, de én nem Sault látom, nem Saulra figyelek, hanem igen, ott van egy Saul, aki a dárdát dobja, de én nem rá figyelek, hanem én rád figyelek. Oké, tehát dobja, de én rád figyelek. Nem a dárdás embert figyelem, aki küldi a dárdát, aki bánt, aki ártani akar, hanem én rád figyelek, Isten. Rád figyelek ebben a helyzetben. És nagyon érdekes. Tehát onnan tudjuk ezt egyébként, tehát az, amit Jézus tett értünk a kereszten 2000 évvel ezelőtt, hogy meghalt a bűneinkért. És minden akadály elgördült az Isten és köztem lévő kapcsolat közül. És egy döntéssel ez a miénk lett. Egy döntés a szívben, hogy igen, akarlak Jézus. És aztán történik egy újjászületés belül. És innentől kezdve győztesek vagyunk. És innentől kezdve nem kell az erőmmel harcolnom, csak ráfigyelni. Mert ő emlékeztet arra, hogy győztesek vagyunk. És az övé vagyunk. Úgyhogy ez annyira jó. És ez annyira jó. Úgyhogy figyelj, Isten keze az életeden van. És azt mondod, nem vagyok én Dávid. Jó ez a sztori a Dávidról, de nem vagyok egy Dávid. De az vagy. Tudod, mit jelent a Dávid szó? Azt jelenti, hogy a szeretett. Akit szeretnek. És te Dávid vagy. Te vagy az, akit Isten szeret. A szeretett. Oké, úgyhogy te is Dávid vagy. És azt nem lehet megölni, aki meg lett koronázva. Oké, tehát korona van a fejeden. Nem csak tiéden, Józsi, hanem nem csak Dávidén, hanem a fejeteken. Korona van rajtatok. Úgyhogy hihetetlen ez a kép, hihetetlen ez a Zsoltár. Egy-két vers, tudod, tehát lehet, hogy sok minden zajlik az életedben, ott van a megtörtség, ott vannak a nehézségek, a csaták, a problémák, 99 probléma, abból egy, tudod, Dávidnak is volt Becsabé, majd fogunk arról is beszélni, arról a bajról, amit Becsabé okozott számára. De azt mondja, 10. vers, Isten az én erős váram. Szeretetével jön felém Istenem. Ez már az új fordításból van. Még megengedi Isten, hogy lássam ellenségeim vesztét. Ne öld meg őket, hogy népem ne felejtsen. Tedd őket bújdosókká, hatalmaddal, taszítsd el őket, Uram, mi pajzsunk. Várjál már! Dávidnak nem csak hárfája volt? Fegyvere? Volt fegyvere. Dávidnak volt fegyvere. Azt mondja itt, hogy a mi pajzsunk. Mert amikor repült Dávid felé, repült a pajzs, akkor ő az én pajzsom. Így gondolkodott Dávid, hogy ott állt előtte az Úr, mint egy pajzs. És jöhetnek a dárdák. ő az én pajzsom. És azt mondja, figyelj, Efézus 6-ban azt mondja Pál, hogy minden körülmények között hordozzátok a hit pajzsát, amellyel kivéthetitek a gonosz minden tüzes nyilát. Úgyhogy van pajzsod. Ez hatalmas, van pajzsod. És mindezek közepette ott van veled a győztes kéz. Yeah! Győztes kéz! Tudod, a boxba. A győztes kéz ott van veled. Úgyhogy köszönöm. Ott van veled a győztes kéz, és ez hatalmas. Lehet, hogy egyszerű pásztorfiúnak tűnik, és lehet, hogy egyszerű embernek tűnök. De velem van a győztes kéz. Lehet, hogy nagyon gyengének tűnök, de velem van a győztes kéz. Lehet, hogy nagyon sebezhető vagyok, de velem van a győztes kéz. És Isten az én pajzsom. Úgyhogy atyánk, köszönjük. Köszönjük a te csodálatos jelenlétedet ezen a helyen. Köszönjük, hogy itt vagy. Köszönjük a te csodálatos erődet bennünk. Ez a csoda, hogy ez az erő bennünk meg tud születni miattad. Úgyhogy most álljunk fel, jó? És csak csukjuk be a szemünket, énekelni fogunk egy dalt, és gondolkozzunk, imádkozzunk az elhangzottakról, a repülő dárdákról, tudod, az őrjítő gondolatokról, kétségekről, mert mindezek közepette van egy pajzsod, és Isten ereje a tiéd. Isten ereje a tiéd. Úgyhogy atyán, kihirdetjük a győzelmet. Kihirdetjük? Kihirdetjük a győzelmet. Győzünk. A győztes csatáink miatt, amik folyamatban vannak, és ja, és köszönjük, hogy te munkálkozz bennünk, köszönjük, hogy elrejtesz minket, és el tudunk rejtőzni te benned. Köszönjük a pajzsot, az ígéreteket, amiket adtál, hogy miközben repülnek felénk a támadások, a nehézségek, a dárdák, mi csak áldani akarjuk a te nagy, csodálatos nevedet, a te szent nevedet. Jézus nevében. Ámen.